Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. Önök a Hitkapuja műsort hallgatják. A mai adásban is épp úgy, mint az előző kettőben olyan kérdéseket fog püspök atya megválaszolni, amelyet egy régi kedves hallgatónk vetett fel. Ezután is szeretnénk megköszönni hűséges és kitartó figyelmét, amelyel kíséri a műsor életét egészen 2012-től kezdődően. Egyúttal bátorítjuk a minket hallgatókat, hogy amennyiben kérdésük merülne fel Isten igéjével kapcsolatban, írjanak nekünk a következő e-mail címre hitkapuja@gmail.com. Lássuk az első kérdést. Hallgatónk azt írja, hogy többször is hallott a püspök atyától az évek folyamán, hogy Istennek nincs szüksége a mi imáinkra. Ugyanis nekünk magunknak van szükségünk arra, hogy őhozzá forduljunk, rátaláljunk az ő útjaira, és igent mondjunk, amikor ő kopogtat a szívünk kapuján. Hallgatónk bár érti a megfogalmazás lényegét és a kijelentés tanító jellegét is, ugyanakkor egy erős feszültséget keltett benne, mert elmondása szerint Istennel a keresztények szeretett kapcsolatban állnak, ebből kifolyólag Isten számára, aki egy személy, bizonyára jól esik, ha népe hozzá imádkozva beszél hozzá, kifejezi iránta való szeretetét és háláját. Az lenne hallgatónk kérése, hogy püspök atya oldja fel ezt a feszültséget, amely benne keletkezett.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez is egy nagyon jó és fontos kérdés. Az imádságunk ahhoz hasonlít, mint az életünk edényét fölfordítanánk az ég felé, kinyitjuk a lelkünket Isten felé. A kegyelem esője szüntelenül esik, csak igen gyakran az edényünk lefelé van fordítva, és a kegyelem esője, Isten békéje, ereje nem tud belénk áradni. Ha imádkozunk, kinyitjuk a lelkünket, nem Isten változik meg, hanem mi változunk meg. Isten kegyelme örök, árad felénk. Nincs szüksége arra, hogy elmondjuk neki, mik a kívánságaink. Ahogy Jézus mondja, tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ez volt tehát az alaphasonlat, amit gyakran használok az imádságra. Kinyitjuk a lelkünket Isten felé. Nem ő változik meg, hanem mi változunk meg. Nem neki van szüksége a kérő imánkra, hanem nekünk, hogy befogadó képessé tegyük a lelkünket. Isten végtelenül szeret. Nem kell erről őt meggyőznünk, hogy ezt jobban, erősebben tegye. A szívünket kell megnyitni, hogy be tudjuk a kegyelmét fogadni. Ugyanakkor az a probléma, amit fölvet a kedves hallgató, nagyon is igaz. Ennek a hasonlatnak ugyanis van egy gyöngéje. Mint minden hasonlat, ez is kicsit sántít. Az Úristent egy személytelen erőhöz hasonlítja, mint az eső, mint a napfény. Az Úristen azonban személy, és a kapcsolatunk vele is két személynek a kapcsolata, egy személyes kapcsolat drámája. Az Úristen akarja a mi személyes, szabad válaszunkat, és ahhoz igazítja az ő kegyelmi ajándékait. Hadd mondjak erre néhány példát. Ábrahám meghívása. Miért indulhatott el az üdvösség története? Azért, mert az ember képessé vált, akart erre igent mondani. Megszületett az a történelmi pillanat is, amikor már fölfedezte az ember a betűírást. Képes volt továbbadni a hagyományokat. Megjelent egy nagyon különleges kulturális hely, Mezopotámia és Egyiptom között. Egy olyan hely, ahol mind a két kultúrát az emberek ismerték, úgy, mint Ábrahám, aki Mezopotámiából való, de Egyiptomban is jár. Tudtak erre reflektálni. Megszületett a gondolkodó, kereső emberi értelem, az Isten felé kinyíló ember. És kellett hozzá Ábrahámnak a személyes döntése is, az emberi szabadság. Ennek a kapcsolatnak a drámájából, szépségéből indul el az üdvösség története. Éppen így kellett Mária igenje, ahhoz, hogy Isten testet ölthessen. És ebben az igenben nem csak a szeplőtelen fogantatásnak, a szűzanya kegyelemmel való teljességének az ajándéka van meg, hanem ott van Mária szabad együttműködése, döntése is, aki ebben az igenben él. Máriának az emberi szabadsága megvolt, úgy, ahogyan Jézus Krisztusnak is. aki valóságos ember, megvolt az emberi szabadsága. Meg kellett küzdenie azért, hogy az atya akaratát elfogadja. Ahogy a Getsemáni kertben látjuk is ezt a drámát. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogyan te. Jézus teljesen szabad, és úgy kellett az atya akaratára, megküzdve a szenvedés vállalásának a nehézségével, így kellett igent mondania a megváltás tervére. Vagyis kell az emberi döntés, kell az emberi akarat, a személyes szabad, igen, amit az ember Istenre kimond. És az Úristen ennek az igennek, a könyörgésünknek, az imánknak, a mi szeretetünknek nagyon is örül, ahogy a kedves hallgató helyesen mondja. Tele van ezzel a Biblia. Például ezt olvassuk, hogy az Úr kedvét leli az igaz emberben. Mikeásnál ezt olvassuk, megmondták neked, ó ember, mit kíván tőled az Úr, hogy az igazságot cselekedd, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. Vagy másutt ezt olvassuk, az Úrnak kedves a dicséret. Kedves áldozat előtte a megtört lélek. Ozeás ezt írja, nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet. Vagy egy zsoltár így mondja, az Úr szilárdítja meg az igaz lépteit, útjait kedveli. Egy másik zsoltár azt mondja, drága dolog az Úr szemében, az ő szentjeinek halála. Isten szereti az embert, örül a hűségünknek. Ahogyan megrendülten nézte a vértanúk odaadását. Drága dolog az Úr szemében, az ő szentjeinek halála. Vagyis a kedves hallgató kérdése teljesen jogos, és a hasonlat, amit gyakran használok, csak az igazság egyik oldala. Be kell fogadnunk Istent, nem ő változik, hanem mi. Igaz az is, hogy két személy kapcsolata, és Istennek nagyon is számít. Az ember nyitott döntése, igenje, örül neki, és várja is az ő kegyelmi ajándékát, a szentségre való meghívást, a vezetést akkor tudja adni, ha az ember erre nyitott szívvel igent mond.
Az évek folyamán néhányszor az is elhangzott az adások alkalmával, hogy Krisztusra különböző jelzőket használtak a történetírók. Józsefus Flavius például bölcsembernek titulálta. Akkor püspök atya ott megjegyezte, hogy Jézusra lehet sok mindent mondani, de hogy bölcsember lett volna, azt legkevésbé. Lehet mondani, hogy őrült volt, és azt képzelte csak, hogy ő Isten fia, de valójában nem volt az. Vagy lehet rám mondani, hogy gonosz volt, mert tudta, hogy nem Isten fia, de mégis annak adta ki magát. Mi keresztények tudjuk, mi az igazság, de ha valaki a fülünk hallatára ezeket mondja Jézusra, hogyan tudunk neki röviden és érthetően elmondani, hogy nem, Jézus nem volt sem őrült, sem gonosz. Ő az élő Isten fia volt, mert soha ember így nem beszélt, ez idézett János evangéliumából. Egyébként is feltámadt, és erre szemtanúk is vannak. Ezek megfelelő érvek lehetnek, vagy csak a saját életszentségünkön keresztül tudunk bizonyítékot adni?
A kedves hallgató kérdése egy angol gondolkodónak, C.S. Lewisnak a mondatát idézi. Ez egy éles, csattanós, kristálytiszta mondat. Azt mondta C.S. Lewis, hogy mondhatom Jézusra azt, hogy őrült. Mert ő nem volt Isten, de annak képzelte magát. Úgy gondolta emberként, úgy gondolta őrült módon, hogy ő Isten. Mondhatom azt is, hogy gonosz. Mert hogy tudta, hogy nem Isten. Világosan, mint minden normális ember, de mégis Istennek tekintette, Istennek állította magát, és ezzel félrevezette a világot, félrevezette a tanítványait. Ezt a kettőt esetleg mondhatom, de a harmadikat, hogy ő bölcs ember, vagyis egy jó ember lett volna, ezt nem mondhatom. Mi ennek a mondatnak az igazi éle, értelme, az igazi üzenete? Az, hogy Jézusnak a történetileg igazolható, egy ateista történész által is teljesen hitelesnek elismert mondatai és tettei szétfeszítik az emberi kereteket. Ő nem úgy beszélt, mint egy ember. Az ő szavai, tettei szétfeszítik ezt az egyszerű emberi keretet. Ő mindig is Isten fiúi és messiási öntudattal beszélt. bűnöket bocsátott meg. Csodákat tett. Ezt a halálos ellenségei sem vonták kétségbe soha. Nem egyszerűen azt mondta, hogy szeressétek Istent, kövessétek Istent, hanem azt mondta, kövess engem. Azt mondta, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, mint engem, az nem méltó hozzám. Kicsoda ez? Kérdezték nagyon hamar a tanítványok. Mivé teszed magadat? Kérdezték az ellenfelei. Jézus körül nagyon hamar ez a kérdés merül föl, hogy kicsoda ő? Nem egészen természetes, hogy egy nagy tanító körül ez a fő kérdés merül föl, ki vagy te? Kaifás ezt kérdezi Jézustól a perben, ahol Jézus élete, illetőleg halála dől el. Te vagy-e a Messiás, az áldottnak a fia, az áldott Isten fia? Jézus tudja, hogy ha erre a kérdésre igent mond, akkor őt megölik. Erre a válaszára fölteszi az életét. Azt mondja, magad mondtad, látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. Vagyis nem mondhatom rá, hogy ő egy bölcs ember, mert nem annak állította magát. Mert minden mondata, minden szava ezt a keretet szétfeszíti. C.S. Lewisnak a mondata nem azt akarja állítani, hogy valószínű lenne, akár az, hogy Jézus őrült, akár az, hogy Jézus gonosz, egyáltalán nem. Nyilvánvalóan egyik sem volt. Ez teljesen kristálytisztán látszik, például abból, hogy hatalmas tömegek ámulattal hallgatták őt. Egy zseniális, bölcs valakinek tartották. A fő tanács tagjai közül is nagyon sokan hittek. Arimateai József, Nikodémus. Kafarnaumban, ahol Jézus a legtöbbet tartózkodik, azt látjuk, hogy megtér a városnak a politikai vezetője, a százados. Aztán megtér a vallási vezető, a zsinagóga előjáró Jairus. Aztán megtér a legfőbb bankár, Lévi. Aztán megtér a halásztársaság igazgatója, Péter. A városnak a legjelentősebb emberei mind őt követik, mert látják, hogy Isten embere, Isten szól általa. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem gonosz. Megmenti például a házasságtörő asszonyt a nagyképű ítélkezők kezéből. Elmegy Zakeushoz, a zsugori, a gonosz vámoshoz, és egy találkozással megjavítja őt, jó emberré teszi. Zakeus szétosztja a vagyona nagy részét a szegényeknek. Jézus megérinti a leprást, betegeket gyógyít, amikor a gyermekeket a tanítványok el akarják zavarni, hogy Jézus nyugalmát biztosítsák, Jézus azt mondja, ne küldjétek el őket, ilyeneké Isten országa, ölbeveszi őket, megáldja őket. Az édesanyák hozzák hozzá a kicsin gyermekeiket. Jézus nem gonosz, nem is őrült, teljesen nyilvánvalóan. C.S. Lewis azt akarja világossá tenni, hogy nem mondhatjuk rá könnyedén, hogy olyan, mint Szókrátész, olyan, mint Buddha, olyan, mint Mohamed, egy a nagy tanítók közül, egy bölcs ember nem ennek állította magát. A történészek által is teljesen hitelesnek elismert mondatai, szavai, tettei szétfeszítik az emberi kereteket.
Püspök atya 2018-ban egy alkalommal azt említette, hogy József és Mária elképzelhető, hogy a kumráni közösséggel szoros kapcsolatot ápolhatott, vagy szimpatizánsai lehettek ennek a közösségnek. Ezzel is magyarázható, hogy Mária, illetve valószínűleg József is szűzi fogadalomban és a messiás várásában szándékoztak leélni az életüket. Ezzel kapcsolatban merült fel a hallgatóban két kérdés. Az egyik az elhelyezkedés, a másik pedig a jeruzsálemi templom elfogadottsága révén. Az elsővel kapcsolatban ezt írja, hogy Mária és József Názáretben élnek, a kumráni közösség pedig a Holt-tenger közelében volt, a távolság nagyjából 150 kilométer körül van. Illetve a kumráni közösség elzárkózott a jeruzsálemi templomtól, az ottani papságot alapvetően nem pozitívan ítélték meg. Mária és József viszont a nagy zsidó ünnepeknél látogatják a templomot, és Jézust is ott veszítik el. Ennek ellenére fenntartható ez a pozitív viszony Mária, József és a kumráni közösség között?
Ismét egy nagyon jó kérdést hallottunk. Kumránban fölfedeztek egy nagy központot, ahol egy különleges közösség élt, akik várták a messiást. Krisztus után egészen 68-ig létezett a közösség, Krisztus előtt 152-től körülbelül, amikor a jeruzsálemi templomból kívánnak. A pusztában készítik az Úr útját. Izajás próféta jövendőlése szerint készítsétek az Úr útját a pusztában, egyengessétek ösvényeit. Egész lelkükkel várják a messiás eljövetelét. Nagyon sokan közülük nem házasodnak meg. Egyfajta zsidó szerzetesek. Imádkoznak, tisztulási szertartásokat végeznek, szent lakomákon vesznek részt, bűnbánattal a megtérés útját járva készítik a messiás útját. Azonban ennek a mozgalomnak nem csak ez a qumráni központja volt, hanem ez egy országos lelkiségi mozgalom volt, és nagyon sokan távolabbról, akár családos emberként élve, ennek a közösségnek a lelkiségét ismerték, elfogadták. Qumrán csak egyfajta központja, a féle lelki gyakorlatos háza volt ennek a mozgalomnak. Úgy tűnik, hogy voltak olyan tagok, akik néhány évre mentek csak Qumránba. Ott mély istenkereső életet éltek, böjtöltek, imádkoztak, de utána visszatértek a hétköznapi életükhöz. Hogy ez mennyire így van, az kitűnik abból is, hogy Jeruzsálemnek volt egy esszénus, vagyis a qumrániakhoz tartozó negyede. Ez bizonyítja azt, hogy a mosakodó medencék, amiket itt a régészek a Jeruzsálem ebben a negyedében található házaknál föltártak, pontosan olyanok, mint a qumráni közösségé a középső kicsi elválasztó fallal együtt. Szemmel láthatóan hozzájuk tartozó, qumrániakhoz tartozó emberek éltek ebben a jeruzsálemi negyedben, az esszénus negyedben. Ezt húzza alá, vagy ezt igazolja, az is, hogy Jézus egy vizes korsót vívő férfit jelöl meg, aki majd az utolsó vacsora termét megmutatja a tanítványok számára. Vizes korsót általában csak asszonyok vittek. Férfiak számára ez megalázó munkának számított. Ritkaság volt, hogy egy férfi viszi a vizes korsót. Miért férfi vitte? Mert nem volt felesége. Mert ő is a qumráni közösséghez tartozott, és pontosan hozzájuk megy Jézus, illetőleg a tanítványok, hogy a húsvéti bárányt elköltsék. Történelmi tény, hogy az utolsó vacsora terme Jeruzsálemnek pontosan ebben az esszénus negyedében található. Jézus egy qumráni emberhez megy, hogy nála költs el a húsvéti vacsorát. Egyébként a qumráni közösség jelenléte Jeruzsálemben részben megmagyarázza azt, hogy az ősegyház nagyon sok mindent átvesz a qumrániaktól, a nőtlenség eszményét, a vagyonközösséget. A keresztség és az eukarisztia is részben hasonlít a qumrániak megtisztulási szertartásaihoz és ünnepi lakomáihoz. Nyilvánvalóan nem egy az egyben átveszi ezt a kereszténység, illetőleg Jézus, hanem gyökeresen alakít is rajtuk, de nagyon sok gondolat innen, illetőleg az ő közvetítésükkel kerül az evangéliumba. És voltak a qumráni közösséghez tartozók Galileában is. Erre utalhat az evangélium, amikor azt mondja, hogy József igaz ember volt, istenfélő, benne élt, őt kereste. És talán ezzel hozható kapcsolatba a szűzanya szűzességi fogadalma is. Amikor az angyal azt mondja neki, hogy gyermeket fog, a nő megkérdezi, hogyan lehetséges ez. Én férfit nem ismerek. Nem arra gondol, hogy majd nem sokára megházasodik természetesen, és Józseftől gyermeke fog születni. A szüzesség gondolata talán összefügg a qumráni szerzetesség, a qumráni mozgalomban jelenlevő szüzességi eszménnyel. Hogy ez mennyire így lehet, az talán megerősíti az is, hogy Erzsébet, Keresztelő János édesanyja, rokona Máriának. És Keresztelő János kimegy a pusztába, minden bizonnyal Qumrán közelébe. A legalapvetőbb mondat, amelyet Keresztelő János hirdet, készítsétek az Úr útját a pusztában, Ez a kumrániaknak volt a jelmondata. Keresztelő János keresztsége nagyon hasonlít a kumrániaknak a megtisztulást közvetítő szertartásaihoz. János tehát ott él minden bizonnyal egy ideig a kumráni közösségben, és ilyen módon nyilván Erzsébet is, Zakariás is, és a szüzanya is ismeri ezt a közösséget. Ennyit tehát a helyről, ez egy országos mozgalom volt, amelynek csak a központja, az úgymond lelkigyakorlatos háza volt Qumránban. A másik témához, miért kerül feszültségbe a qumráni közösség a templommal? Krisztus előtt 152-ben a Makkabeus családnak az egyik tagja, Jonatán, főpappá is teszi magát, annak ellenére, hogy ő nem a cádokita, a főpapi család tagja. Ez háborítja föl a papságnak egy nagyon jelentős részét, hogy az állami politika, a királyi dinasztia még az egyházi dolgokba, a templomba is betör, sőt, kinevezteti magát a zsidóvallás legfőbb papjának. Emiatt hagyják el nagyon sokan a jeruzsálemi templomot, és tulajdonképpen ekkor születik a qumráni közösség. Emiatt alakul ki az is, hogy másfajta ünnepi naptáruk van. Máskor ünneplik a húsvétot és a többi ünnepeket. Azonban nagyon fontos azt világosan látni, hogy a qumráni közösségnek több fajtája lehetett, több szintje. Nem volt egy teljesen egységes mozgalom. Voltak nagyon radikális részei, főként pontosan a Qumránban élők. De ugyanakkor lehettek olyan tagjai is, akik nyitottabbak voltak a jeruzsálemi templom felé. Hogy ez mennyire így van, kitűnik például abból, hogy az utolsó vacsorát Jézus és a tanítványai minden bizonnyal egy qumráni embernél töltik. A vizes korsót vívő férfi oda vezeti őket, egy olyan otthonhoz, ahol szintén qumrániak élnek. De Jézus és tanítványai a húsvéti vacsorát költik el. Mit jelent ez? Azt, hogy a bárányt a templomban áldozták föl. Húsvét előestéjén ezrével vitték oda, az egyéves bárányokat föláldozták, elhozták a házakhoz, megsütötték, és ilyen módon költötték el a húsvéti bárányt. Vagyis Jézus tanítványai elmentek a templomba. A vendéglátók, a qumrániak emiatt nem dobták ki őket a házukból. Nem mondták azt, hogy a templom meg van szentségtelenítve, és oda igaz ember be nem teheti a lábát. Vagyis ennek a mozgalomnak lehettek olyan tagjai is, akik nem utasították el olyan radikálisan a jeruzsálemi templomot, mint a Qumránban élők. És ilyen lehetett a szüzanya is, József is, akik, ahogy halljuk, a gyermek Jézus bemutatják a templomban, vagy a 12 éves Jézust elhozzák a jeruzsálemi templomba.
Végül egy utolsó kérdés, ami a jamniai zsinatot érinti. A jamniai zsinatot szokták a deuterokanonikus könyvek zsidó őszövetségből való eltávolításának meghatározó történelmi pontjaként is említeni. Egyszer püspök atya is így tett, körülbelül 2021-ben. Egyes tudósok szerint viszont ez egy hosszú folyamat volt, ami valamikor a második század táján záródhatott le, és már a Krisztus időket is megelőzte annak gondolata, hogy ezek a könyvek nem maradnak a zsidó kánon részei. A Vigíliában megjelent Xarovics Géza írása szerint a jamniai zsinat létezése és maga az elnevezése is téves történelmi tényeken alapszik. Hallgatónk véleménye szerint, hogy az, hogy a hitünk szempontjából nincs túl nagy jelentősége, hogy ez a jelenség egy folyamat, ami 200 évig tartott, vagy zsidóvezetők által történt gyűlésen dőlt el, de ezzel kapcsolatban érdekelné püspök atya véleménye, mert ő sokszor hangsúlyozta, hogy azt milyen könyvek kerülnek be a kánonba, az egyház dönti el, mert Isten előbb emberi szívekbe írt, és csak utána jött létre a kánon. A katolikus kánonnak pedig mindig is részei voltak a deuterokanonikus könyvek, tehát keresztény szempontból legfeljebb történelmi relevanciája van a jamniai zsinat meglétének vagy nem létének. Végül a kérdés, püspök atya hogyan látja ezt?
Ismét egy nagyon jó kérdést hallottunk, és komplex erre a válasz. Nem egyszerű így rádióban egy 10 perc alatt megválaszolni. Nem is ígérem, hogy ezt teljesen érthetően röviden el tudom mondani. Amikor Kimondjuk ezt, hogy jamniai zsinat. Nyilvánvalóan a kifejezés félrevezető. Mert ez a szó, hogy zsinat, ez egy keresztény kifejezés, püspököknek a gyűlése, ahol a keresztény hit és erkölcs fontos kérdéseiről döntenek. Jamnia pedig egy város, ahol zsidó rabbik laktak és tanácskoztak évtizedeken át. Tehát nem arról van szó, hogy egy keresztény zsinathoz hasonlóan leül, nem tudom, 70 rabbi, és szavaznak, döntenek a zsidóvallás fontos kérdéseiről. Ilyen értelemben ez a név kissé félrevezető. Egy pár szót hadd mondjak az esemény sorról, tehát mi az, amiről itt beszélünk. Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet lerombolják. A zsidó hagyomány szerint egy koporsóban kimentik a tanítványai Johanan ben Zakkai rabbit, aki így, mint holtesnek álcázva, megmenekül az ostromlott városból, és Jamniába költözik. A város pusztulása után kérés Vespasianus császárt, hogy ezt a várost biztosítsa a rabbik számára, hogy ott lakhassanak. A császár ezt meg is engedi, és emiatt nagyon sok rabbi költözik Jamnia városába, és ott élnek egészen a Bar Kokhba lázadásig, tehát Krisztus után 132-ig. Ez a periódus az, amikor Jamnia városa nagyon sok rabbinak ad otthont. Ez a város egy 6,5 kilométerre van a tengerparttól, 14 kilométerre Asdod városától. A rabbik tehát itt élnek. A forrásaink beszélnek találkozási helyről, törvényszékről, jamniai szőlőről, vagy jávnei szőlőről, kincstárról, felsőteremről, ahol rabbik találkoztak. Leírják azt is, hogy félkörben ültek, előttük három sorban a tanítványok. Tehát a források egyértelműen azt bizonyítják, hogy ezek a rabbik összejöttek, tanácskoztak. Különösen is egy ponton, Krisztus után 90 körül. Volt ugyanis egy kisebb lázadás a rabbinikus iskolában az egyik rabbi, második Gamáliel ellen, és egy új rabbit, rabbi Eleázár ben Azariát akarták a rabbi iskola vezetőjévé tenni. Egyébként az iskola vezetője, tehát a Szinedrion, a főtanács utódának, a jamniai iskola vezetőjének a tisztsége nagyon fontos volt. Fejedelemnek nevezték őt, Nászinak, és a zsidó nép képviselője, követe is lett a római birodalom felé. Második Gamáliel például jár a szíriai helytartónál, sőt Rómában is, bizonyos zsidó ügyekben közben járni, könyörögni, közvetíteni. 90-ben tehát van egy ilyen vezetőváltás, és utána a kis belső pucs vagy forradalom után a zsidó hagyomány ezt tartja, hogy nagyon sok fontos döntést meghoztak. Ezeket a döntéseket ilyesfajta módon vezeti be a rabbinikus irodalom, hogy azon a napon. Ekkor rendelkeznek egy-két nagyon fontos döntésről. És ekkor születik az eretnekekkel szembeni átok, a názáretiekkel szembeni átok, vagyis a keresztények kiátkozása, kitiltása a zsinagógából. Ezt ifjabb Sámuel rabbi fogalmazza meg második Gamáliel idejében. A János evangélium tükrözi is ennek az átoknak, a kiközösítésnek a tényét a vakon született történetében. Azt olvassuk, hogy a meggyógyult, vakon született embernek a szülei félnek attól, hogy a gyermekük mellett tanúságot tegyenek. Miért? Mert a zsidók eldöntötték, hogy aki Jézust messiásnak vallja, azt kitaszítják a zsinagógából. A történet végén pedig azt halljuk, hogy magát a vakot is kidobják a hite miatt a zsinagógából. Aztán arról is hallunk a rabbinikus forrásokban, hogy Jamniában döntenek arról, hogy három szövegből kell kiválasztani, három kódexből vagy tekercsből a következő kódexnek, az elfogadott kódexnek a szövegváltozatát. Tehát teljesen nyilvánvalóan itt egységesítik a Biblia szövegét, ahol vannak esetleg kisebb eltérések, ott egyformává teszik. Ezt mutatja egyébként a régészet utólagos tanúsága is, hogy Qumránban még, vagyis Jamnia előtt van sokféle szövegváltozat. De a későbbi héber szövegmásolatokban, amik számunkra fönnmaradtak, például a Vádi Murabbátban talált tekercsekben, amelyeket a Bargóba lázadás idején, tehát 132-135 között másoltak, vagyis már jóval Jamnia után, itt a szöveg teljesen egységes, pontosan olyan, mint a mi szövegünk. Tehát szemmel láthatóan ebben a korban egységesítik a Biblia szövegét. És hát arról is hallunk, hogy Jamniában sok vita van arról, hogy mely könyvek kerüljenek a Bibliába. Egy érdekes megfogalmazással teszik ezt a rabbik, arról beszélnek, hogy melyik könyvek érintése teszi tisztátalanná a kezet. Ugyanis úgy tartották, hogy ha egy szent dolgot megérintek, akkor valami vétséget követek el, mert nem lenne szabad megérinteni. Ha mégis megérintem, akkor a kezem tisztátalanná válik. Tehát az a könyv, ami tisztátalanná teszi a kezet, azok a szent könyvek. Hallunk arról, hogy például vita van arra, hogy az Énekek éneke könyve beletartozik-e a Bibliába, vagy nem. A Prédikátor könyve, vagy Ezekiel könyve beletartozik-e a Bibliába, vagy nem. És nagyon sok jel arra mutat, hogy ekkor születik, ekkor véglegesedik a zsidók által elfogadott kánon. Vagyis az is, hogy mely könyvek tartoznak a Bibliába. Honnan tudjuk ezt? A jamniai zsinat előtti, a 90 előtti időkben úgy tűnik, hogy egy teljesen kikristályosodott zsidó kánon még nincs. Sirák fia könyvében, Krisztus előtt 132 táján ugyan hallunk már erről, hogy három nagy része van a Bibliának, Mózes öt könyve, a törvény, a Tóra, aztán a proféták írásai, a második nagyegység, és a harmadik az egyéb írások. A bölcsességi könyvek, a zsoltárok és a többi írások. Azonban egy szilárd kánont még itt nem találunk, hanem meglepő módon az első század végétől, vagyis pontosan Jamnia után jelennek meg az első, nagyon pontos leírásai a zsidó kánonnak, negyedik Ezrás könyvében, Josephus Fláviusnál és másoknál. Tehát szemmel láthatóan ekkor kristályosodik ki a zsidó kánon. És azt is látjuk, hogy Alexandriában, vagy a görögül beszélő zsidóság körében úgy tűnik, hogy egy tágasabb kánon volt használatos. Ugyanis a Biblia szövegeit, a Héber Biblia szövegeit lefordítják görögre a Krisztus előtti harmadik-második században. Ebből születik a 70-es fordítás, az úgynevezett Septuaginta. És ennek a kánonja, azok a könyvek, amelyek ebbe beletartoznak, jóval tágasabb, mint a Héber Biblia később elfogadott kánonja. Beletartozik a Septuagintába az a 7 könyv is, amelyet csak a katolikus egyház fogad el, amelyet többek között a protestáns testvéreink a zsidó kánont követve nem tartanak a Biblia részének. Mi tűnik ki a Septuagintának a kánonjából, a szövegéből? Van itt nyilvánvalóan egy kicsi bizonytalanság, mégpedig azért, mert a ránk maradt teljes kódexek mind keresztény eredetűek. Azonban töredékek maradtak fönn sokkal régebbről is, tehát nyilvánvalóan zsidók alkotják meg a 70-es fordítást, és másolják is sok száz éven át, egészen addig, amíg keresztény szerzők is, illetőleg keresztény közösségek is másolják majd tovább ezt a görög nyelvű Bibliát. Mi tűnik ki a Septuagintának a szövegéből? Egyrészt az, hogy teljesen más a sorrendje a könyveknek, mint a Héber Bibliában. A Septuagintában a Biblia vége, csúcspontja, koronája a proféták. Ez egy messiásra nyitott kánon. Míg a Héber Biblia a Tóra köré szerveződik. Ahogy szokták mondani, a Héber Biblia, a zsidó Biblia Tóra központú, törvény központú, nomocentrikus kánon. A keresztény Biblia, amit a Septuaginta képvisel, vagyis a zsidóságnak ez a tágasabb, Egyiptomban, illetőleg a hellenista zsidóság körében használt Biblia nyitott kánon. A messiásra nyitott, messiás központú kánon. Illetve benne van ez a 7 későbbi könyv, amelyek időben is kötik az Ószövetséget az Újhoz, és tartalmilag is. Nagyon sok olyan téma van ebben az utolsó 7 könyvben, ami a keresztények számára végtelenül fontos, mint a jó cselekedetek, a szeretet. Ezt olvassuk Tóbiás könyvében. Vagy az örök élet, a föltámadás. Erről szól nagyon nagy mértékben a bölcsesség könyve. A keresztény üzenet középpontja pont ez, Jézus föltámadt. A szeretet parancsot adja át nekünk. A zsidók számára tehát nagyon kellemetlenek voltak ezek az utolsó könyvek, mert annyira kötötték az Ószövetség hitét Jézus tanításához. És ezért döntenek ellenük. Fönnmaradt egy ilyen mondat szintén a Jamniai zsinat idejéből, azt mondja az egyik rabbi, Sirák fia könyve és az evangéliumok. Nem teszik tisztátalanná a kezet, vagyis nem szent könyvek. Együtt utasítja el a zsidóság az evangéliumot, a kereszténységet és Sirák fia könyvét. A kettő ellen együtt döntenek. Érdekességként hadd említsem meg, hogy az evangélium szót a héber rabbinikus szöveg így fordítja, Ável Gilájon, ami szó szerint azt jelenti, hogy átok, tekercs. A görög szót, az evangélium szót, ami azt jelenti, hogy örömhír, így írja át héberre, hogy átok, tekercs. Az átok, tekercsek és Sirák fia könyve nem teszi tisztátalanná a kezet, nem szent könyvek. Tehát együtt döntenek Krisztus tanítása az evangélium ellen és Sirák fia könyve ellen. Hogy Sirák fia könyvét szent könyvnek tartja a zsidóság, egészen a Jamniai zsinatig, az kitűnik onnan, hogy Qumránban másolják ezt a könyvet is, mint szent könyvet, ahogy másolják Tóbiás könyvét is, Báruk 6. fejezetét, vagyis Jeremiás levelét is. Ezeket a könyveket is idézi az Új Szövetség. Jóval a Jamniai zsinat előtt teljesen nyilvánvalóan használják a keresztény írások ezeket a könyveket, Sirák fia könyvét, Makabeus könyveket, Tóbiás könyvét. Nem azért nem kerülnek bele a héber a zsidó kánonba, mert nem héberül írták őket. Ez egy óriás tévedés. Sirák fia könyvét héberül írták. Meg is maradt a nagy része héberül. Csak miután a Jamniai zsinat elvetette, tovább nem másolták ezeket a könyveket, és egyet nagyon kevés példány maradt föl belőlük, de Sirák fia, Judit könyve, első Makabeus könyv is héberül született. Tóbiás könyve vagy héberül, vagy arámul született eredetileg. Hogy mennyire ez a hosszú kánon volt a kereszténység alapbibliája, azt mutatja az is, hogy a keleti keresztények, akik 1054-ben elszakadnak nyugattól, ők is egyértelműen ezt a hosszú bibliát használják. Az első, aki szakít ezzel, Luther Márton. Méghozzá dogmatikus okokból a lipcsei dispután, a második Makabeus könyvnek egy részlete miatt, ahol pontosan az elhunytakért bemutatott áldozatról van szó, és ilyesfajta módon próbálja védeni Johann Eck a szentmise áldozat és az elhunytakért bemutatott szentmisének a létjogosultságát. Ahogyan a kedves hallgató emlékeztetett erre, nagyon fontos látnunk azt, hogy lassanként Isten népe választja ki, ismeri föl a szent könyveket. Ez kezdődik el az Ószövetség idején. Felismeri Isten népe, főleg Egyiptomban, ezt a tágasabb kánont. És utána a keresztény egyház ezt veszi át. A zsidóság pedig pontosan a kereszténység ellen döntve szűkíti le a maga kánonját egy kicsit későbbi időpontban, Krisztus után 90 tájékán. Teljesen egyetértek azzal, hogy egy hosszú, bonyolult folyamat mentén, tehát nem egy egyszeri döntésről van szó, évtizedeken át zajlik, de végül is ez a végeredmény születik meg. Az egyház pedig átveszi, pontosítja, véglegesíti a teljes bibliai kánont.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban Folytatjuk az új szövetség megismerését János evangéliumával. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.